Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük most együtt. Kedves szülők, keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket most itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a kicsin gyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Mindenek előtt hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangéliumának utolsó fejezetében olvashatjuk a 28. rész, 18. versétől az Úr Jézus Krisztusnak a szavait. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Ezekben az ünnepi pillanatokban útravalóul még egy igeverset szeretnék a szívetekbe vésni, amely a Szentírásban, a zsidókhoz írott levélben olvasható a 11. fejezet első versében, abból is igazából egy részlet. A hit pedig a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Mondták már nekem azt, hogy irigyellek. És aztán hozzátették azt is, hogy mert én nem tudok hinni. Mintha Isten nekem nem akarná adni a hit ajándékát. A Biblia szerint a hit nem valami állapot, amelyben benne lehetünk, vagy pedig kívülrekedhetünk rajta, hanem inkább olyan, mint egy út. Aki hisz, az olyan, mint aki vándorbotot fog és elindul. Aki hisz, az képes eloldódni a látható világtól, és a láthatatlan világ értékeit kutatni. A hívő ember élete nem egy helyben topogás. Márpedig tudjuk, hogy az ember sokkal biztosabban érzi magát, hogyha ül, vagy ha legalábbis áll. A mozgás az nem igazán stabil állapot. Futás, rohanás közben sokkal könnyebben meg lehet botlani, el lehet esni. A hitet nem földi, látható bizonyosság tartja, hanem ha bukdácsolva is, de reménykedve tart az Isten felé. Ő hív a hit kalandjára. Várja, hogy mi is vándorbotot fogjunk. És most igazából ez az esemény is aminek itt örömteli résztvevői vagyunk, és amit átélhetünk, átéltek most, erről szól. Isten hív benneteket. Ölelő karjaival vár benneteket, várja ezt a kicsin gyermeket is, és titeket pedig arra buzdít, és kész a bölcsességét, szent lelke vezetését adni ahhoz, hogy így tudjátok majd megfogni a kezét ennek a kicsin gyermeknek, és nevelni őt, és vezetni őt, hogy ezen az úton járva élhesse az életét, megismerve Istent, szeretetét, hatalmát, az ő országát, és annak az országnak boldog polgára lehessen. Áldjon meg benneteket, áldja meg ezt a kicsin gyermeket is így, benne való igaz gyermeki bizalommal, hittel. Ámen. Közösen valljuk meg most Istenbe vetett hitünket fennállva. Mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűrmájától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz elővendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek egy szent életben, hiszek egy egyetemes keresztjén, hanem szemben szálltak, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztülők, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hangos szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyat Szentegyházba, a Szentkeresség által befogadtassék? Ha igen, akkor válaszoljátok, akar. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet színe előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk áldjon meg benneteket, hogy amit most ígértetek, azt meg is tarthassátok. Imádságban forduljunk most oda Urunkhoz, és kérjük ezt is tőle. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt most egy kicsin gyermek életéért áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, családját vele. Köszönjük az ő épségét, szépségét, köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát is, az életadás nehéz perceiben, köszönjük, hogy velük vagy, köszönjük, hogy hívod őket is erre az útra, erre a nem könnyű, de nagyon szép útra, a hit útjára. Köszönjük, hogy a kisgyermeket is kész vagy szövetségedbe fogadni, hogy ő is megismerhet téged. Imádkozunk most azért, hogy áld meg szüleit, keresztüleit, a családot, hogy tudják úgy nevelni, hogy téged megismerve rácsodálkozhasson szeretetedre, hatalmadra, bölcsességedre, és akarja ő is az életét majd reád bízni, hittel tehesse a kezét a te kezedbe, hogy te vezethesd őt. Kérünk, hogy benned való örömmel gazdagítsd meg őket, adj nekik erőt, add békességedet, segítsd őket, hogy valóban megérthessék akaratodat, és készek legyenek aszerint cselekedni, úgy nevelni e kicsi gyermeket is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. Viktória, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya szentek házunk teljességére, és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és keressük meg a 134. zsoltárunkat. Énekeljük mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Viktóriára gondoljunk, és kívánjunk így is áldást az ő életére. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Márk evangéliumából hangzik hozzánk, a 6. fejezet 7. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. A következőképpen.
Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettessével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik. Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy Keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne a csodatívő erők. Mások meg azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt. Az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben, testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt, és erre János ezt mondta neki. Nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatta őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának, Heródiásnak a leánya ment betáncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak. Kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki. Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától. Mit kérjek? Azt pedig ezt válaszolta. Keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta. Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani, azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.
Helyünket elfoglalva, szívünket emeljük most imádságban Isten elé. Urunk, mindenható Istenünk, az hangzott most el az előbb, hogy a szívünket emeljük imádságban hozzád. De hát, hogyha jól belegondolunk ebbe, akkor meg kell látnunk, és csak ezt tudjuk vallani neked, hogy igazából mi erre sem vagyunk képesek. Sokszor még a gondolatainkat is olyan nehéz a te beszédedre terelni, hogy valóban tudjunk rád figyelni, amikor egyszer-egyszer elcsendesedünk imádságban. Hányszor tapasztaljuk, hogy elkezdjük mi mondani az imádságunkat, és talán már néhány mondat után a gondolataink egészen messze járnak. Talán már arra gondolunk, hogy mi mindent is kellene nekünk elvégezni. Az jár a fejünkben, hogy milyen kevés időnk van, és milyen sok a munkánk. És legszívesebben már felpattannánk, és rohannánk tenni, amit kell. Urunk, megvalljuk mindezt neked, hogy a gondolatainkat is, meg úgy egyáltalán a szívünket, a lényünket is, mi nem tudjuk igazából oda vinni hozzád, a szívünket oda emelni, eléd hozzád. Téged kérünk, hogy könyörülj meg ebben is rajtunk. Így kérjük most azt, hogy szent lelkedet áraszd ki most is közénk, és te emeld a szívünket magadhoz. Kérünk, hogy te vonz bennünket szereteteddel magadhoz, szent lelked által segíts, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink, hanem a fülünkkel is, de a szívünkkel is meghallhassuk, amit igéden keresztül most mondani akarsz nekünk. Kérünk, áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket, könyörülj meg rajtunk, hogy amit te szeretnél elvégezni bennünk, azt elvégezhess most igéd és szent lelked által, hogy ne hiába való legyen az itt tartózkodásunk. Az Úr Jézus Krisztus érteméért kérjük mindezt. Ámen. 235. dicséretünket keressük meg, most is a harmadik verszakát énekeljük, készülve Isten üzenetének meghallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely Márk evangéliumából hangzik hozzánk, a 6. fejezetből, tehát az előbb már olvasott szakaszból, a 12. és 13. versekből. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Eddig Isten írott igéje. Most foglaljuk el a helyünket. Gyülekezetünk fontos eseménye volt most csütörtökön a vizitáció, azaz egyházlátogatás. Egy lelkész és egy világi tanácsos megjelenik minden évben egyszer a gyülekezetben, nem csak nálunk, mindegyik gyülekezetben, hogy a gyülekezet előző évi tevékenységét áttekintse, megvizsgálja így a hivatalt, a hivatali iratokat is. Bennünket most Esperes úr és egyházmegyei gondnok úr keresett fel. Estére a presbiter testvéreket is meghívták beszélgetésre. Ezen a beszélgetésen szó volt arról is, hogy hogyan is tudjuk folytatni itt a városunkban mi reformátusok a missziót, azaz az evangélium hirdetését, továbbadását. Ekkor hangzott el egyik presbiter testvérünk részéről az, hogy hála Istennek azért, hogy összegyűlhetünk itt így vasárnapról vasárnapra Isten tiszteleten, hogy vagyunk, amennyien vagyunk, meg hála Istennek azért, hogy vannak különböző kiskörök, hogy szerda este, hogy csütörtök este, hogy péntek este is összegyűlhetnek testvérek Isten szavát olvasva, tanulmányozva, arról beszélgetve, de valahogy, mintha az igazi áttörés hiányozna. Miért nem következik be? Mi kellene ehhez? Hogyan lehetne még sokkal többeket utolérni az evangéliummal? Hogyan lehetne elérni azt, hogy az evangélium az Isten szeretete által, az ő szent lelke által valóban változzon a világ körülöttünk? Ez a gondolat tovább motoszkált bennem. Ugyanakkor a most olvasott igeszakasz is Márk evangéliumából, amelyet egyébként is most tanulmányozhattunk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján is, ez is foglalkoztatott, és közben kezdtem azt érezni, hogy valahol itt van a válasz ezekben az igeversekben. A felolvasott igeszakaszban egyrészt előttünk áll Heródes személyében egy olyan ember, aki szívesen hallgatta Keresztelő János tanítását, azaz Isten beszédét. Ezeket a szavakat használja Márk evangélista, hogy szívesen hallgatta. Ennél tovább azonban nem jutott. Miért? Mire tanít, mire figyelmeztet az ő története? Ugyanakkor pedig ott vannak a tanítványok, akik Jézus követeiként hívják megtérésre az embereket, betegeket gyógyítanak meg, ördögöket űznek ki. Az első, amit megértettem itt ezeknek az ige szakaszoknak az alapján, és amelyet Isten szent lelke vezetését kérve úgy láttam, hogy át kell adnom most ezen az Isten tiszteleten, az az, hogy Isten megismerésének útját ő maga szabja meg. Az ifjak számára készült konfirmációs könyv második fejezetének címe így hangzik: Isten szól hozzánk. A végén kérdésekre válaszolva összefoglalja a lényeget. Hogyan szól Isten hozzánk? Teszi fel az első kérdést, és a válasz ez: minden emberhez szól az általános kijelentésben, a természet, a történelem és a lelkiismeret útján. Ám a bűn miatt az ember nem képes arra, hogy ezt megértse. Ezért van szükség a különös kijelentésre. Mi a különös kijelentés? Olvashatjuk ott a következő kérdést, és a válasz rá, biztos sokan tudjuk, Isten igéje. Ez irodalmi formában a Bibliában, testet öltött alakban pedig Jézus Krisztusban van előttünk. János Evangélium első részének 14. versében olvashatjuk, hogy az ige testé lett. Jézus Krisztusban. A Bibliából pedig megtudjuk azt is, hogy Isten igéjének hirdetését, az ő szeretetéről szóló jó hírnek a továbbadását az ő követőire, azaz emberekre bízta. Keresztelő János, akiről itt hallottunk Márk evangéliumából, meg a tanítványok is ilyen szolgái voltak Istennek. Vannak, akik éppen itt akadnak el, akik azért nem jutnak tovább, és nem látják meg, ismerik meg igazán Istent, mert elakadnak az ő szolgáinál. Nekem nem mondja meg senki emberfia, hogy mit tegyek. Lehet, hogy már mi is hallottunk ilyen kifakadást. Hát ő is, mármint aki hirdeti az Isten igéjét, aki bizonyságot tesz az Isten szeretetéről, hatalmáról, ugyan olyan, mint én. Hát ő is olyan ember, mert különben is ismerem én, hogy hogyan él, meg mit csinál. Hát ne papoljon ő nekem arról, hogy mi a jó. Hát nem külön ő, mint én. Hogy meri venni a bátorságot ahhoz, hogy Istenről prédikáljon? Hogyha a szívünk mélyére tekintünk, és én magam is a szívem mélyére tekintek, akkor azt kell mondanunk, hogy van is ebben valami igazság, mert mi, akik már Isten kegyelméből megláthattunk valamennyit az ő lényéből, már hozzátartozhatunk, mi sem mindig azt tesszük, ami neki kedves, meg ami az igazán jó. És most hadd mondjam személy szerint azt el itt, hiszen én állok most itt a szószéken, hogy én szégyellem is magam akkor, amikor Istennek nem tetszőt mondok, vagy teszek, vagy éppen elmulasztok valamit, amit pedig Isten szerint meg kellett volna, vagy meg kellene tennem. Hogy mégis miért állok ide, miért merek ideállni a szószékre, és miért merem mégis hirdetni az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Hát azért egyrészt, mert engemet is nevemen szólított az Úr, ahogyan azt olvashatjuk Ézsaiás könyvében. Szent Lelk által meggyőzött arról, hogy a vétkeimre, a mulasztásaimra, bár egyáltalán nem érdemlem meg, de mégis van bocsánat, Isten kész megbocsátani nekem. Az Úr Jézus Krisztus kereszten bemutatott áldozatáért, egyedül azért, amit Jézus Krisztus tett, tud nekem, nekünk Isten megbocsátani, de azért kész mindazoknak, akik ezt hittel elfogadják. Aztán azért merek ideállni, sokszor talán remegő lábakkal, mert az Isten hívott el erre a szolgálatra. És ezért valahogy én is úgy vagyok, mint az a lelkész, akinek egyszer börtönben kellett foglyok előtt hirdetnie az Isten beszédét. Belépett a terembe, ahol várták őt a rabok, és ahogy körbenézett, a tekinteteknek a hidegsége azt szinte megdermesztette. Bizonytalanul lépett fel a szószékre, és az utolsó lépcsőfoknál megbotlott és elesett. A kivezényelt foglyok persze majd szétpukkadtak a nevetéstől. Egy pillanatra a lelkészt is megbénította a szégyen, meg a fájdalom. De aztán felpattant, felszaladt a lépcsőn, rámosolygott az emberekre, és azt mondta, éppen ezért jöttem ide. Meg akartam mutatni nektek, hogyan állhat fel újra az ember, hogyha elzuhant. Azt szeretném én is, hogyha túllátna mindenki a személyemen, és túllátnánk minden igehirdető, minden bizonyságtívő ember, legyen gyülekezeti tag az személyén, és azt a Jézus Krisztust látnánk meg, aki azért vállalta a keresztre feszítés minden kínját, testi és lelki kínjait, fájdalmait, hogy átszögezett kezeivel felemelhessen bennünket, hogy Istenhez ölelhessen bennünket, embereket. Imádkozom, de imádkozunk mindnyájan azért, hogy lássuk meg egy-egy Isten tiszteleten, egy-egy igehirdetés közben újra és újra ezt a Jézus Krisztust. És imádkozunk azért is, hogy lássák meg őt azok is, akik tőlünk hallanak róla kint a világban. A felolvasott evangéliumi történet azonban arra is figyelmeztet bennünket, hogy a Szentisten közelében viszont nincs helye a hamisságnak, a gonoszságnak, a szeretetlenségnek, a szennynek. És aki szeretne hozzátartozni, aki szeretné az ő békességét és mindazt, amit a vele való közösség jelent, megtapasztalni, aki szeretné az örök élet ajándékát elfogadni tőle, annak igenis ezzel a gondolattal is meg kell barátkoznia, hogy az Isten szentsége meg, ami mindenféle hamisságaink, azok nem férnek meg egymás mellett. Heródes, amint hallottuk is az evangéliumból, szívesen hallgatta Isten követét, keresztelő Jánost. Ha a károlyi fordítást megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ő úgy adja vissza itt ezeket a Heródessel kapcsolatos ige verseket, hogy ott van az is, sok dologban követte is őt. Egy valamit azonban nem volt hajlandó megtenni. Nem akart véget vetni házasságtörő viszonyának testvére feleségével. Az Isten küldötte, keresztelő János pedig világosan tudtára adta, hallottuk is az evangéliumból, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. akik most itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, én legalábbis azt gondolom, hogy többségünk azért vagyunk itt, mert szívesen hallgatjuk az Isten igéjét. Ebben ezek szerint hasonlítunk Heródeshez. De vajon mi van a folytatással? Örömmel fogadjuk Isten beszédét addig, amíg a szeretetéről van szó, amíg a gondoskodásáról van szó, amíg arról van szó, hogy az Isten kész fölemelni, segíteni bennünket. Mi van azonban akkor, amikor bennünket is valamilyen változásra vagy változtatásra szólít fel igéje által? Amikor rámutat életünk egy-egy területére, hogy ott valamit el kellene hagynunk, vagy másképpen kellene tennünk. Lehet, hogy gyorsan eltereljük a figyelmünket erről, esetleg úgy, hogy a környezetünkben ülő valakire gondolunk, hogy de jó, hogy itt van, és hallja, mert ez most neki szól. Vagy éppen arra gondolunk, hogy milyen kár, hogy X vagy Y nincs itt, mert neki kellene most ezt hallania. Vagy elkezdünk magunkban valami magyarázatot gyártani, hogy ezért meg azért vagyok ilyen vagy olyan, vagy ragaszkodom ahhoz, amire az Isten az igéje által rámutatott, hogy jó lenne, hogyha elhagynánk. Vagy megyünk úgy tovább, mintha az Úr nem is szólt volna hozzánk. Lehet, hogy valahol ott hátul a gondolataink, gondolatvilágunk még az is ott van, hogy egy kis lazaság azért biztos belefér. Az Isten csak elnézi, hogy most ezt nem veszem komolyan. Igaz, hogy megértettem, hogy rám vonatkozik, hogy most ezt nekem mondja, de hát ez most nem tetszik nekem, ezt én most nem szeretném, hogy ehhez én ragaszkodom továbbra is. Olyan fura lények vagyunk mi emberek. Sóhajtozunk, legalábbis nem egyszer ezt tapasztalom. A világban lévő sok-sok szeretetlenség, meg nem értés, irgalmatlanság, gyűlölet, hazugság, gonoszság miatt. Különösen, ha mi szenvedünk miatta, ha mi látjuk a kárát, de tudunk panaszkodni. Milyenek az emberek, és háborgunk, hogy ez meg az az ember, meg milyen sokan, hogy viselkednek. Milyen jó lenne, ha ez a világ legalább egy kicsit változna, már egy kicsit jobb lenne ez a világ. De amikor a saját életünk rendezetlenségeire, a saját fonákságainkra, szentségtelen dolgaira mutat rá Isten, akkor de nehezen akarjuk tudomásul venni, akkor talán még Istenre is megharagszunk, hogy mégis, hát hogy gondol ilyet? Vagy megharagszunk az ige hirdetőre, akin keresztül mondja? És talán még ilyenkor is olyan nehezen eszmélünk, hogy miért is mutogatok én újjel a többiekre, hogy ők olyan gonoszak, ők olyan kegyetlenek, ők olyan hazugok és irgalmatlanok, és tovább lehetne sorolni, és hogy azért olyan a világ, amilyen, amikor én is oka vagyok annak, hogy olyan ez a világ, amilyen. Bár tudnánk most a Szentlélek bátorságával azt kérni Istentől, hogy ha én, és most nem másra gondoljon senki, nem másokra mutogassunk, hanem magunkra, hogyha én gátja vagyok engedetlenségemmel, konokságommal, ennek az emlegetett áttörésnek, annak, hogy rajtunk keresztül is az Isten szeretete, tisztasága, öröme, békessége terjedhessen. Akkor mutasd ezt meg nekem, Istenem. Mutasd meg, hogyha én vagyok az akadály, és segíts el őszinte bűnbánatra, és neked való engedelmességre. Végül ez a felolvasott igeszakasz Márk evangéliumából arra is felhívja a figyelmünket, hogy a kereszténység az nem Jézus Krisztusnak a karosszékből történő szemlélése, hanem követés, ahogyan maga a szó is ezt jelenti. Krisztus követés, Krisztushoz tartozás, Krisztus követés. Annak a Jézusnak a követése, akiről joggal jegyezhették föl a Szentírásban, az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy amikor itt volt testben a földön, szerte járt és jót tett. Annak a Jézusnak a követése, aki embereket gyógyít meg, aki tanít, aki bement mások házába, vendégeskedett előkelő embereknél is, de egyszerű embereknél is. Aki Isten országa evangéliumával szólította meg az adószedőt, a vámszedőt a hivatalában, a prostituáltat az utcán, de a vallási vezetőt a templomban. Annak az Úr Jézusnak a követése, aki hirdette az Isten szeretetét, Isten országát, a megszállottnak lakatlan helyen, de éppen így hirdette bent a falvak, városok terein, sokaságnak, tömegnek is. A kereszténység ennek az Úr Jézus Krisztusnak a követése. A tanítványok szolgálata, amint hallottuk az evangéliumból, három részből áll. A megtérés hirdetése, ördögök üzése és betegek meggyógyítása. Hát most, ha azt mondanám, hogy hát ez így elég világos, nem? Amit olvastunk az evangéliumból, induljunk hát el akkor Jézus követésére, azaz cselekedjük azokat, amit tehát ő is cselekedett, meg amiket a tanítványokra, az akkori tanítványokra is rábízott. Nem tudom, hogy ez elég ösztönzés lenne számunkra. Vagy most lehet, hogy már úgy elképzeltük magunkat a munkahelyen, amint éppen Isten országáról, az evangéliumról szólunk, vagy amint éppen egy bevásárló központban mondjuk valakiből kiűzzük az ördögöt, vagy az utcán meggyógyítunk valakit. Inkább ijesztő talán ez a kép, hogyha így belegondolunk, mint vonzó. De próbáljunk most másképpen tekinteni mindenre. Vajon hogyan küld Jézus minket ezzel a felhatalmazással ma? Gondoljunk arra először is, hiszen azt olvastuk az akkori tanítványokról, hogy a megtérést hirdették. Ez igazából azt jelenti, hogy szavainkkal, beszélgetésekben azt mutatjuk meg a másik embernek, hogy odafordulhat ő is az élet Istene felé. Odafordulhat ő is a szeretet Istene felé. A megtérés, elfordulás a régi, Isten nélküli, és éppen ezért bűnös élettől, és odafordulás ahhoz, aki feltétel nélkül szeret bennünket, és önmagát adta értünk. Az iskolákban, a munkahelyeken, különböző intézményekben, bizonyára tapasztaljuk mindnyájan, számosan szabadon hirdetik az asztrológiát, vagy különféle ezoterikus és okkult tapasztalatokról számolnak be. Éppen csak az evangéliumot, az életre, örök életre mentő evangéliumot nem merjük megszólaltatni. A megtérés hirdetése, és ezt szándékosan mondom még egyszer, a bennünket mindennél jobban szerető Isten hirdetése. Ha elindulunk, akkor ezt vállaljuk. Önként, szabadon, bátran, szeretettel, tapintatosan. És mi a helyzet az ördögűzéssel? Mert hogy az akkori tanítványokról azt is olvastuk, hirdették a megtérést, és ördögöket is üztek emberekből. Attól óva intek mindenkit, hogy kijelentse valakinek azt, hogy ördög van benned, és én most kiűzöm belőled. A sötét erőkkel való szembesülést, sőt, összeütközést ugyanakkor a mai tanítvány sem kerülheti el. És higgyük el, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmat ad erre nekünk is, akik az övéi vagyunk. De hát hogyan jelennek meg ezek a sötét erők? Azt gondolom, lehet azt mondani, hogy korunk bálványai jelenítik meg ezeket a démoni erőket. A szex, a pénz és a hatalom. Úton, útfélen ezekbe ütközünk abban, ahogyan körülöttünk gondolkodnak, beszélnek, döntéseket hoznak, ahogyan élnek. Amikor azt halljuk, hogy házas kolléga a kalandjaival büszkélkedik, vagy amikor hirtelen egy flört kellős közepén találja magát valaki, vagy amikor a munkájukat jól végzők jutalma egy monumentális szexpartin való részvétel, akkor igenis a szex démonával találjuk magunkat szembe. Amikor pedig körülöttünk egyre több mindent elborít mások becsapása és félrevezetése, amikor azt várják, hogy a nagyobb bevétel érdekében hazudj, amikor rágalmazni kell a konkurenciát, amikor trükkök sokaságát vetik be, akkor pedig a pénz ördöge vigyorog ránk. És amikor nem számít az ember méltósága, amikor az előbrejutás érdekében mindenki letaposható, amikor mindent elborít az erőszak és a gyűlölet, akkor pedig a hatalom bálványa működik a háttérben. A kérdés az, mi történik ilyenkor, amikor ezekkel találjuk mi magunkat szembe. Magunk is kiszolgálóivá leszünk a sötétség erőinek? Esetleg emberi bölcsességgel csendben visszavonulunk? Vagy pedig, mint akik az Úr Jézus Krisztus követőiként, követői, és így hatalmat kaptunk Jézustól, szembeszállunk a sötétség erőivel, imádsággal, testvéreim támogatásával, és itt is látjuk, milyen fontos a közösség, a gyülekezet szerepe, hogy összetartsunk. Az igazság iránti kiállással, az igazság cselekedeteivel szembeszálljunk a gonoszság erőivel, és igenis kiűzzük onnan, ahová az Isten helyezett bennünket, ahol a feladatunk van. Micsoda ajándék az, az Úr Jézus Krisztus követői számára, hogyha azt láthatják, hogy csendben. Valószínűleg nem egyik napról a másikra, de mégis megváltozik a légkör, megváltozik az értékrend, a stílus, mert mi Krisztus erejével Krisztust visszük oda, ahol addig a gonoszság volt az Úr. Aztán Jézus akkori tanítványai, ezt olvastuk, hogy gyógyítottak is. Hogyan vonatkozik ez ránk, mai követőkre? Megint csak föl lehet tenni a kérdést, hogy álljunk ki mondjuk az utcára, és mondjuk azt, hogy mi tudunk gyógyítani, és jöjjenek nyugodtan hozzánk. Nem igazán tehetjük ezt, mert nem tudunk, magunkban legalábbis nem tudunk gyógyítani. De vajon Jézus tanítványai hogyan tudtak gyógyítani? Vajon úgy indultak ott neki a gyógyításnak, hogy a zsebükben volt a gyógyulás, mint bármi más, és adandó alkalommal csak elő kellett venni? Nyilvánvaló, hogy nem így tették az akkori tanítványok. De mivel rendelkeztek ők? Hát egyrészt látták az Úr Jézus Krisztust, hiszen ott voltak vele, és látták azt, hogy ő igenis gyógyít. Sok-sok betegnek helyreállította a testi-lelki állapotát. És mivel ezeket látták, ezért a hitük erősödött fokozatosan. Másrészt azt is látták, hogy Jézus milyen szeretettel, együttérzéssel, részvéttel fordul oda a szenvedőkhöz. És igazából ez az, ezek azok, amiket tőlünk kér a mi Urunk, aki elküld, hogy legyünk gyógyításának eszközei egy összetört sebzett világban. Tehát együttérzés, szeretet, hittel teli imádság. És hogyha így állunk a testi-lelki betegek nyomorultak mellé, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Jézus valóban él. Azok, akik a gyülekezet ima óráján együtt vagyunk, és ott a gyülekezetünk betegeiért, és legalábbis akikről tudunk, együtt imádkozunk, meg tudjuk ezt erősíteni. Hiszen voltak, hála Istennek, ilyen tapasztalataink, hogy könyörögtünk valakiért a gyülekezetből, az orvosok már lemondtak róla, és mégis az Isten csodát tett. Hogyan lehet hát áttörés igazán, hogyan következhet ez be? Először is úgy, ami most itt kimondva nem hangzott el, hogy ezért is imádkozunk, kitartóan és folyamatosan. Kérjük az Isten szent lelkét, hogy ő munkálja ezt. Aztán úgy, hogy mi pedig ránézünk, és adja az Isten, hogy felragyoghasson az Úr Jézus Krisztus itt a mi gyülekezetünkben is hatalmasan, és mi ránézünk, hogy aztán az ő szavai és tettei bennünket is arra összökélhessenek, hogy elmondjuk és megtegyük azt a magunk helyén, ami a mi dolgunk. Áldjon meg a mi Urunk Istenünk ebben bennünket, és mi pedig legyünk hűségesek ebben. Ámen. 474. dicséretünkkel énekeljük most, hogy Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Igen, Urunk, könyörgünk hozzád, hogy taníts minket imádkozni. Könyörgünk hozzád azért, hogy szent lelkedet árasz ki közénk, még hatalmasabban, kegyelmedből. Tudjuk, hogy ezt nem erőszakolhatjuk ki, hogy nem tehetünk neked szemrehányást akkor sem, hogyha nem így teszel. De könyörgünk, és szeretnénk nagy-nagy alázattal tenni ezt, így imádkozni azért, hogy munkálkodj hatalmasan közöttünk. Urunk, azt is köszönjük neked, hogy igéd által megmutattad, hogy mi mindebben hogyan lehetünk ott, hogyan vehetünk részt. Megérthettük a magunk helyét és felelősségét is ebben. Köszönjük, hogy erre is rámutattál. És most azért is imádkozunk, hogy hadd tudjunk mi valóban engedelmesek lenni neked. Hadd tudjuk az ígét meghallani a szívünkkel is újra és újra. Együtt is imádkozunk most ezért, hogy tényleg úgy hallgathassuk, mint amely szó beszéd tőled jön. És hadd juthasson el a szívünkig, és a szívünk hadd lehessen az Úr Jézus által elmondott példázatra gondolva jó talaj, olyan talaj, amely befogadva az ige magvát, aztán majd ki sarjad, és meghozza a megtéréshez illő gyümölcsöket. Hadd lehessen az életünk ilyen gazdagon gyümölcsöket termő élet, neked tetsző gyümölcsöket termő élet. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy hadd tudjunk neked akkor is igazat adni, amikor éppen rámutatsz a mi életünk fonákságaira, rendezetlenségeire. Amikor rámutatsz a mulasztásainkra, a vétkeinkre, hogy ne magyarázatokat keressünk, ne másokra mutogassunk még akkor is, hanem merjük őszintén megvallani neked, s akarjunk mindazzal, ami a te szemedben bűn, szakítani attól, megválni, és élni valóban a te szereteteddel a szívünkben, szentül. Köszönjük azt, hogy akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, azokra te úgy tekintesz, mint akik szentek, pedig a cselekedeteink, a magatartásunk nem ezt mutatja. De kérünk, hogy szent lelked által ezt a vágyat is erősítsd bennünk, vagy ha nincs talán még ott, ültesd el, hogy akarjunk is szenté válni. Tudjuk, hogy tökéletesek itt nem tudunk ezen a földön, ebben a testben lenni. De te azt mondtad, hogy a tökéletességre törekedhetünk, és kell törekednünk. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor ezt is feladjuk, belefáradunk talán a küzdelmekbe. Arra kérünk, lelked igéd által újíts meg bennünket. Vedd el a fásultságot, a közönyt a szívünkből, ha az van. Szent lelked által rázd fel bennünket, hogy végre igazán haladhassunk előre a te utadon, hiszen te egyre növekvő, fejlődő, gazdagodó életet gondoltál el számunkra. Bocsásd meg, hogy mi talán éppen egy helyben toporgunk. Kérünk szent lelked által, emelj ki onnan. S úgy imádkozunk azért, hogy hadd lehessünk mi is engedelmes tanítványaid, mint akkor ott voltak az első tanítványok, hogy hadd hirdethessük a megtérést szeretettel, hogy hadd végezhessük a sötétség erői ellen folytatott küzdelmünket is kitartóan, tőled kapott bölcsességgel, szeretettel, bátorsággal, és hadd tudjunk sebeket bekötözni, hadd tudjunk a beteget a szenvedők mellé valóban a te szereteteddel odaállni. Hadd tudjunk együtt is könyörögni, imádkozni gyógyulásokért, hiszen te megteheted, hogy egészséget adsz a betegnek, a szenvedőnek. Ebben hadd lehessünk mi engedelmes eszközeid. Könyörülj meg így egész gyülekezetünkön, könyörülj meg egyházunkon, könyörülj meg a tanítványok nagy-nagy seregén, hogy valóban a te nyomodban járhassunk, Úr Jézus Krisztus. Imádkozunk most a betegekért, imádkozunk a megszomorodott szívűekért, a gyászterhe alatt roskadozókért. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy a te vigasztaló szavad legyen gyógyír az ő sebeikre is. Könyörgünk, Urunk, egyházunk vezetőiért is. Bölcsességedet kérjük, Urunk, számukra, de könyörgünk egész népünkért. Könyörgünk azért, hogy eljuthasson sok-sok szívbe az evangélium, a te szeretetedről szóló jó hír, és hogy életek megváltozhassanak ennek következtében. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, így a földben is. Ami mindennapi kenyerünket, ahogy megnézünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A hirdetéseket hallgassuk mind meg. Mindenek előtt sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti összejöveteleire. Hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak. 10 órától a babamama kör lesz. Szerdán este 7 órától a kurzust már végzetteknek lesz bibliaóra. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 6 órától konfirmációi előkészítő lesz. Vasárnap 10 órától istentisztelet, az istentisztelettel együttőben pedig gyermekórákat tartunk két csoportban lent a gyülekezeti helyiségeinkben. Pici gyermekekkel pedig itt a templomunk mellett a babaszobában televízión keresztül lehet követni az istentiszteletet. Hirdetem sok szeretettel azt is, hogy egy hét múlva vasárnap istentisztelet után szeretnénk még egy kicsit együtt maradni egy teljesen kötetlen beszélgetésre, azért is, hogy egymással is egy kicsit jobban megismerkedhessünk, úgyhogy készüljön mindenki így a jövő vasárnap istentiszteletre, hogy egy pohár ásványvíz vagy teja mellett lent a gyülekezeti helyiségeinkben, vagy reméljük, hogy jó idő lesz, és akkor kint az udvaron is lehet egy kicsit beszélgetni, istentisztelet után együtt maradni. Én azt gondolom, hogy azt a bizonyos vasárnapi ebédet, az nem pont vasárnap 11:30-kor, vagy nem tudom hány órákor lehet csak elkészíteni, hanem máskor is, meg akkor sincs nagy gond, hogyha egy picit később fogyasztjuk el, viszont nagyon fontos lenne, hogy az egymással való közösséget tényleg erősítsük, hogy aztán amikor küzdelmekre kerül sor, akkor a küzdelmekben is támogatni tudjuk egymást. A 8. Református Zenei Fesztiválra szeretném még felhívni a testvérek figyelmét. Plakát is van hátul kint a hirdetőtáblán, illetve szórólapok is találhatók ott, akiket értek el ez a rendezvény, vigyenek el nyugodtan a szórólapokból. Gyülekezeti táborunkba csendeshetünkre is sok szeretettel hívok és várok mindenkit, a gyermeket, fiatalt, középkorúat, idős testvért egyaránt. Július 11-től 17-ig lesz most ebben az esztendőben, és a Szilvásváradi Lipicai Hotel lesz a helyszíne, tehát ott leszünk együtt. Akik voltak már ilyen csendes héten, azok tudják, hogy ezeknek a heteknek az is nagy ajándéka, hogy a fizikai megerősödés, pihenés mellett lelkileg is megújulhatunk, felüdülhetünk, tehát az egész lényünk mindenestől felfrissülhet. Bátorítunk, biztatunk hát mindenkit arra, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Jelentkezni lehet a lelkész évadalban nálam, illetve Varga András testvéremnél és a feleségénél, Cinszki Mártánál. Épületünk gondnokának kérésére hirdetem, és mintegy megerősítem, támogatom ebben, hogy délután 6 órára kérünk segítséget, tehát itt azt gondolom elsősorban férfi testvérektől van szó, egy kis pakoláshoz, mert hogy biztosan tudjuk, hogy a városunkban lomtalanítás folyik, és a mi utcánkban éppen holnap reggel lesz, tehát holnap reggel viszik el, ami azt jelenti, hogy vasárnap este kell kipakolni azt a lom, és hát itt azért az elmúlt időszak munkái során, illetve azokból még maradtak olyan dolgok, amiket már nem tudunk mire fölhasználni, úgyhogy ki kell őket tenni, ehhez kérünk segítséget. Tehát aki ebben tud segíteni, gondolom nem lesz ez hosszú idő, az délután 6 órára várjuk vissza ide. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem, az Úr Jézus Krisztus jótéteményére gondoljunk, aki szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 486. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az 1., 7., 9. és 11. vers szakait. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.